Tehát Várnai Zsuzsa ül velem szemben, szia, örülök, hogy eljöttél.
Szia, de én is köszönöm a meghívást.
Van valami, amit a legelején szerintem tisztázni kell, hogy ha arról beszélgetünk, hogy a művészet terápia mondjuk a neurodiverz gyerekeknél milyen hatással bír, akkor egy muszájról beszélünk egy kicsit, hogy ez a neurodiverzitás ma mit jelent, mert ahogy az ember olvas, nagyon sokféle címmel találkozik, és hát persze a legtöbben nem is olvassák tovább, de hogy... Én találtam olyan címet, hogy 10-szer annyi autista gyerek diagnózis születik, mint 20 évvel ezelőtt. Aztán kicsit belolvas az ember, látja, hogy hát ennek azért sok oka van azon túl is, hogy több autista gyerek lenne. Szóval, hogy amikor a neurodiverzitásról beszélünk, és mindenki úgy érzi, hogy érintett, akkor tényleg az van, hogy mindenki valahogy elkezdett érintett lenni, vagy a diagnózis változott, vagy hogy állunk ezen a téren?
Én azt gondolom, hogy több irányból is megközelíthetjük ezt a kérdést. Valószínűsíthetően sokkal több gyereket diagnosztizálnak. Ez egyrészt azért van, mert sokkal érzékenyebb a diagnózisokhoz szükséges mindenféle mérőeszköz. Nyilván régen is voltak úgynevezett furi gyerekek, vagy akik egy kicsit kilógtak a sorból. Én is tudnék ilyet mondani a saját általános iskolámból. Igazából senki nem csinált semmit ezzel a dologgal. Ott voltak, velünk éltek, együtt voltunk. Szerintem nem okoztak problémát se nekünk, és viszonylag ők is jól érezték magukat. Én azt gondolom, hogy a mai neurodiverzitásnak a nagy titka az az, hogy tényleg diverz, tehát hogy annyira sokfélék, és annyira sokféle módon mások ezek a gyerekek, hogy nem tudom, hogy mennyi időt kell várnunk ahhoz, hogy tulajdonképpen már ne legyen ilyen felosztás, mert el fogjuk érni az 50%-ot.
Tehát, hogy mindenki diverz lesz, amihez képest.
Igen, én azt gondolom, hogy amihez képest, tehát nem fogjuk tudni megmondani. Tehát az, hogy mi a normalitás, azt ma is nehéz megmondani egyébként.
Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy végülis mitől, igen.
Megközelíthetjük mondjuk a pedagógia oldaláról, ugye én pedagógus vagyok, és egy iskolában is dolgozom. Nyilván mást jelent egy neurodiverz gyermek az oktatásban, mint mondjuk otthon a szüleinek.
Igen.
Egyik sem könnyebb vagy nehezebb, de mindegyik mást jelent. Nagyon sok olyan gyerek van, aki például maszkol az iskolában, tehát lehet, hogy soha az életben ki nem derül róla semmi, mert jól viselkedik, nagyon igyekszik, próbál odafigyelni, vannak nehézségei, de igazából, ha nincs diagnózis, akkor úgy néha gondolnád róla, hogy hát kicsit nehezebb, de hogy úgy semmi. Ők nagyon sokszor otthon tombolnak, és a szülők kapják a javarészét ezeknek a kitöréseknek, meg nyilván a nehézségek kulminálnak egy idő után. Az, hogy most diagnózis van-e, vagy nincs, ezt nem tudom megmondani, hogy jó vagy nem, az biztos, hogy sokkal több diagnózis van most, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, és hogy ez ilyen exponenciálisan nő. Tehát én azt látom, hogy gyakorlatilag ma egy osztályban átlagosan mondom 25-30% az, amire ráhúzhatjuk, hogy sajátos nevelési igényű gyermek.
Erre azért nagyon nehéz válaszolni, és egyéni válaszokat látok, tehát max iskola szinten, de semmiképpen sem rendszer szinten. De úgy tudom, hogy a ti válaszotok a Farkasréti iskolában, ez 2010 óta alakuló és formálódó válasz. Nagyon kíváncsi vagyok, több helyen is olvastam szakembereknél a hivatkozást erre a nem kísérlet, hanem minta, vagy hogy nevezzük?
Nagyon jó kérdés, mert tudtom, hogy nem nagyon sok helyen valósul meg ez a fajta program, ami nálunk. Ezt mi művészettel nevelésre kereszteltük, ami konkrétan az, amit takar a neve, hogy próbálunk a művészetekkel, a kortárs művészettel, mindenféle művészeti ággal, illetve az ezekbe való bevonással valamiféle olyan személyiségfejlesztést adni, segíteni a gyerekeknek, és most ez teljesen mindegy, hogy tipikus vagy atipikus viselkedésről van szó, hogy mindenki megtalálhassa azt, hogy ő kicsoda, hogy mindenki jól érezhesse magát ebben a közösségben, hogy ne legyen ciki furinak lenni, vagy ha valaki furi, akkor vállalhassa, hogy ő furi, a többiek pedig támogassák abban, hogy ő másképp.
De milyen széles spektrummal találkoztok ti? Szóval...
Nagyon széles spektrummal. Tehát minden olyan gyerek szerintem már megfordult köztünk, akit még egy közoktatási rendszer tolerálhat. És most gondolok arra, hogy nyilván van az autizmusnak ez egy spektrumzavar, tehát hogy nagyon nagy a szórás.
Igen.
Lehetséges olyan eset, akit nyilvánvalóan nem tudunk ellátni, nem tudunk segíteni, nem tudunk nevelni és oktatni egy normál általános iskolában, de azért a határok azok nagyon-nagyon erősen tolódnak ki, és ez érvényes mondjuk az ADHD-s gyerekek esetében is, és ami a legújabb, hogy találkozunk PDA-s gyerekekkel, ami ugye ez a kóros elváráskerülés szindróma, tehát konkrétan nem tudnak bejárni az iskolába.
Ami mi mondjuk, ez a szindróma? Ne haragudj, erről én még nem olvastam.
Ez most pillanat az autizmus spektrumzavar alá sorolják, nem feltétlenül gondolom én azokon keresztül, akiket ismerek konkrétan, hogy rámondhattam volna bármelyikre, hogy autista, de ez egy olyan furcsa állapotot idéz elő, ami egy állandó stressz helyzet és szinte ilyen pánikot idéz elő az, hogy a legkisebb elvárással szembesül egy gyerek. Na most elképzelheted, hogy egy iskola,
ez nagyon érdekes,
az mondjuk konkrétan az elvárásoknak a csimbora szója, tehát ott semmi más nincs egész nap általában, mint elvárás, hogy ilyen felelés, olyan dolgozat, most mutasd meg magad, most maradj csöndben, most nem tudom. És ez el tud jutni egy olyan állapotba, hogy konkrét, mintha pánikrohama lenne valakinek, hogy hiperventilál, nem tud levegőt venni, összeomlik teljesen, verejtékezik, és konkrétan nem viszi be a lába. De ezt most úgy képzeld el, hogy nem tud megmozdulni. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye először azt mondja az ember, hogy na jó, van, ne hisztizd már.
Igen,
ugye, mert
persze.
Nem nagyon
hát gyerünk, indulás.
Szóljon már rá az anyukája, hogy menjen be, hát milyen dolog ez. És aztán utána olvas az ember ezeknek a dolgoknak. Voltam én is tavaly egy egynapos eseni sulis workshoppal egybe kötött előadás sorozata, nagyon izgalmas volt, és ott ez már mint egy fő probléma előkerült, hogy igenis vannak ilyen gyerekek, és vannak ilyen felnőttek is. Az más kérdés, hogy felnőtt korban ugyanúgy, mint egy ADHD-t, az ember sokkal jobban tud kezelni. Tehát addigra felnőtt.
Nyilván van valami védekező mechanizmus addigra.
De nagyon izgalmas, hogy milyen állapotokkal találkozunk, mindenfélékkel találkozunk.
De most az is érdekes ez, mert itt van előttem számtalan könyv, tényleg nagyon sokat hoztam ebben a témában, de most előveszek egyet, mert hirtelen ez jutott eszembe, hogy meséltél. Az a címe, hogyha tényleg tudni akarod, a neurodiverzitás könyve gyerekeknek és felnőtteknek, és hogy az ember ebbe beleolvas, gyerekek történetei vannak benne, amiből egy kicsit átérezheti, hogy nem tudom, hogy milyen az, amikor egy gyerek mondjuk nem ér be sose időben, nem tud betartani határokat. Azért jutott eszembe, mert az első történet kapásból lesz, hogy a gyerek nem tud beérni, igen, az iskolába, és ő maga tulajdonképp tudja, hogy soha nem fog tudni beérni az iskolába, hiába várják ezt tőle, de a tanárok nagyon megértően próbálják presszionálni, hogy próbáljon meg valahogy időben beérni. Több történet is van benne, most azért ezt az egyet említettem, mert te a késést említetted. De ugye akkor itt merül fel az a kérdés, hogy hogyan lehet a művészet segítségével, mert nem tudom, szerintem nem ugyanaz a művészet terápia, meg a művészettel nevelés.
Nem, a terápiát minden esetben akkor vetjük be, vagy használhatjuk, hogyha valamit reparálni szeretnénk, tehát ha van egy olyan
állapot. Tehát mondjuk egy ilyen PDA, az volt a...
Egy PDA-s esetében például a terápiát, ez is nagyon érdekes, mert van úgynevezett pedagógiai művészetterápia is, amikor az a célod, hogy taníts, tehát pedagógusként viselkedj, de ezt a művészetterápia segítségével éred el. Tehát mondjuk képzőművészeti eszközökkel, irodalommal, zenével, drámajátékkal, tánccal, de a célod az az, hogy valamit megtaníts, és az a dolog az a gyerek sajátjává válhasson. Ez eléggé, szerintem nagyon kevés ismert Magyarországon, pedig bármelyik iskolában lenne helye. Én időnként használom ezt a módszert is, mert nagyon sokszor kerülnek úgy hozzám ezek az úgynevezett sorból kilógó gyerekek, hogy tanulási problémák.
De elmesélsz egy történetet, amikor ezt tudtad használni? Nyilván anonim módon, de hogy mi az, amin tudtál segíteni?
Például volt olyan eset, amikor nagyon-nagyon nehéz volt ez az iskolába való bejutás egy diákunknak, és ezért otthoni órákat kaphatott tőlünk. Én jártam hozzá, tanítottam hetente kétszer általában, és meg kellett találnom a kulcsot, hogy mi az, ami segíthet. Ő nagyon szeret rajzolni, nagyon szeret firkálni, nagyon szeret képeket nézni, és akkor itt megint csak arról beszélünk, hogy a vizuális művészetek ma egy nagyon erőteljesen, vizuálisan determinált világban iszonyú fontosak. Tehát a tínédzsereknél is az, hogy már SMS rég nincs, már hangüzenet sincs, már csak Insta fotó van, meg Snapchat, meg ilyenek, tehát nyilván többet elmond egy kép, mint ezer szó. Képekkel kommunikálnak, ebben vannak otthon, ebben a világban. Nagyon sokszor tud segítséget adni, például az, hogy ha tudok képekkel dolgozni, vagy tudok történetekkel dolgozni, tehát akár úgy, hogy valaki magára ismerhet abban a történetben, és itt a kortárs gyerekirodalom szerepe az iszonyatosan nagy, akár csak azért, mert az egy olyan történet, amiben ő be tud vonódni, és én kialakíthatok vele egy olyan kapcsolatot, ami működtetni fogja a köztünk.
És jelen esetben,
dolgokat.
Amit elindított ebben a történetben, milyen utat választottál?
Itt meg kellett találni azt a módot, hogy hogy lehet közel kerülni valakihez, és hogy lehet egyáltalán motivációt adni neki. És akkor ezen belül az, hogy most nagyon-nagyon sok történetet mesélünk a világból, aminek látszólag semmi köze nincsen ahhoz, hogy éppen most a mással hangzó törvények azok miért olyanok, amilyenek, ezek megengednek nekünk egy olyan közös felületet, ahol aztán akár úgy, hogy zenében, te nagyon szeretek zenével kapcsolódni például gyerekekhez, és mindent hallgatok, amit ők is, hiszen nagyon fontosnak gondolom azt, hogy megértsem, hogy őt mi motiválja, ő mivel van benne éppen. Az olvasás is egyébként egy érdekes dolog, mert nagyon sokszor azt mondják, hogy nem olvasnak. Aztán kéne, hogy olvasnak, de olyan könyveket olvasnak, amit nem biztos, hogy így a nagy plénum elé tárnának. Ezért vagy azért, főleg mondjuk a tinédzserekre gondolunk.
Na de várj, most visszatérve a történethez, és akkor összekapcsolódva sikerült őt rávenni, hogy elinduljon.
Ez a titka, és azt gondolom, hogy minden neurodivergens gyermek szülője, illetve nevelője, pedagógusa között ki kell, hogy alakuljon egy nagyon-nagyon erős bizalmi kapcsolat. Ez nyilván a szülőkkel sokkal könnyebb, mert az ő gyerekük.
Jó, de hadd kérdezzek valami, lehet, hogy butaságot, hogy mit tesz hozzá a művészet, amit mondjuk egy pszichológus nem tud elérni, mert végül is, amit elmondta, hogy kapcsolódjunk össze, hogy azt most úgy tesszük, hogy verbálisan kommunikálunk egymással, és egyszer csak te majd elmesélsz nekem dolgokat, amiket az elején nem meséltél, vagy nem sok embernek, vagy rajzolunk, vagy zenét hallgatunk, vagy egy irodalmi művön keresztül kapcsolódunk, hogy mit ad hozzá a művészet az alappszichológiához.
Pont ezt, amit te mondtál, hogy egy pszichológusnál általában azért szeretünk verbalizálni.
Igen.
Ott azért úgy beszélgetünk, akkor is, ha játékterápia van, mondjuk egész kicsi gyerekeknél nem biztos, de azért több pszichológus keresett meg, hogy beutalja hozzám azért a gyereket, mert hogy nem fér hozzá.
Mert nem tudja a gyerek verbalizálni a problémákat?
Később nem akarja, de volt nekünk elektív mutista kislányunk is az iskolában, aki egyáltalán nem beszélt, illetve bizonyos személyekkel beszélt bizonyos helyzetekben, valahogy ezt is meg kell oldani. Tehát, hogyha egy ilyen gyerek van, aki valami miatt nem képes, nem tud, nem akar, de gondoljál csak a tinikre.
Jogos,
tehát
igen.
Ők mondjuk nem akarnak, mert marhára nem érdekli őket, hogy mondjuk veled beszélgessenek, akkor valamilyen módon lehet, hogy meg tudod őket közelíteni. És most egy olyan példát mondok, ahol tök egyértelmű lesz. Egy dráma foglalkozáson voltunk, az egyik osztályjal, ahol volt egy kislány nálunk, akinek beszédfejlődési zavara volt, ezen kívül elég furin viselkedett, ugye az osztálytársak szerint ülöngélt, énekel, dudorászott, egy nagyon-nagyon helyes lány volt, hozzám járt művészetterápia 2,5 évig körülbelül, és ezen a dráma előadáson, ugye ez egy interaktív foglalkozás volt egy pontja az előadásnak, ahol be lehetett állni egy szerepbe bárkinek. És tudni kell, hogy ez a lány nem nagyon beszélt az osztályon belül. Én tudtam, hogy tud beszélni, meg beszél is, mert velem beszél, de nem nagyon tudták, hogy ő valójában kicsoda, eléggé zárt személyiség volt, és teljesen így, még most is kiráz a hideg, ha eszembe jut, egyszerűen megjelent a színpadon, hogy ő beáll egy szerepbe, akkor már az osztálytársak néma csönd, tehát senki semmit nem szólt. Beállt a jelenetbe, és egy törött cserépdarabról szólt a jelenet, amit annyira erősen markolt, ő kilépett önmagából, tehát ő már nem az a gyerek volt, aki ebbe az osztályba jár, hanem a szerepbeli kislány volt, akinek a cserépdarabot kellett fogni a kezében. Így néma csöndben végignézték a színészek, mert tudták, hogy ez a kislány nehezített pályán mozog. Nem szóltunk közbe, de nagyon-nagyon hamarosan láttuk, hogy csurog a vér a csuklóján, mert annyira szorította ezt a cserépdarabot, és annyira beleélte magát ebbe a szerepbe, ahol nem ő volt. És azt gondolom, hogy ez például a művészetterápiának egy nagyon fontos...
Azért, mert várjál, mert hogy mindenkinek világos legyen. Mert itt mi történt?
Mert itt az történt, hogy ő kiléphetett abból a szerepből, amiben őt ismerték, amiben neki deficitje volt, tehát ahol olyan problémával küzdött, amit most vagy megértettek, vagy nem, de valami ennek elkönyvelték. És ehhez nem kell ilyen nagyon látványosan nagy deficittel rendelkezni. Az is lehet, hogy egy perifériára szóló gyerekről van szó, akinek a szociometriai felmérésen kiderült, hogy senki barátja nincsen. Vagy egy gyászoló gyerekről van szó. Vagy egy válófélben lévő családban lévő gyerekről
Tehát, hogy
van
tulajdonképpen
szó.
Az történik, hogy ki tudnak lépni abból a skatujából, amit előállítottak neki a többiek
jelen
évek alatt adott esetben.
Kiléphettek, mert itt drámáról beszéltünk, ugye? Tehát itt a színjátszás, az, hogy te belehelyezkedhetsz egy teljesen más szerepben, mint ami igazából te vagy. Ez nyilván megadja azt a szabadságot, hogy például megszólalj.
Igen.
Hogy ne érdekeljen az, hogy de hát én nem beszélek 6 éve az osztályban.
Mert ez most nem az,
mert
ez most nem én vagyok.
Vagyok. Én nem tudom, én Katica vagyok, hanem én egy szereplő vagyok a darabban. Ott megengedhetem magamnak. De mondjuk, hogyha ha képzőművészet terápiáról beszélsz, azért azt is elmondanám, hogy olyan dolgok jönnek elő néha, ez egy néha irányíthatatlan folyamat, nem tudjuk előre, hogy mi történik, hiszen vannak szabad feladatok, amikor csak az eszközöket választjuk meg esetleg, de az is lehet, hogy a kliens választ eszközt, és nekem például volt egy olyan anorexiás kislányom, nagylányom, már 16 éves volt, akinél egyszerűen nem tudtunk rájönni, hogy mi a probléma, mert az szerint, amit ő leírta az étkezési naplóba, hát már nagyon necces volt, hogy lehet, hogy életben van, tehát 250 kalóriával naponta ez nem lehetséges.
Úristen.
És akkor tartottam a kapcsolatot a pszichiáterével, a pszichológusával, és nagyon sok hónapig nem derült ki semmi. De a lány az körülbelül ugyanolyan állapotban volt.
És hogy mi derült ki, azt mindjárt elmondod, de muszáj tartanunk egy kis szünetet, de szerintem annyira fontos történet, meg nem egyedi. Már olyan értelemben, hogy az evészavarok azok nagyon is érintik mondjuk a 10 éves korosztályt, hogy ne menjetek sehova, hanem hallgassátok meg a történet végét, mindjárt jövünk vissza Várnai Zsuzsával.